Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti kreatív ipari műsora, és szokás szerint itt van velünk Dankó Bence, Mediátor vezető stratégiája. Hello Bence!
Üdv mindenkinek!
És Tóth Gergő reklámszövegíró.
És hello!
A mai adásunk első része az egy válogatás lesz. A Káni reklámverseny résztvevői közül...
Legizgalmasabb nevezései.
Igen, hát ez még elég szubjektív. A legizgalmasabb.
Mert ez egy szubjektív válogatás lesz, amiben igazából nem csak így a saját érdeklődési körünk alapján válogattunk, hanem így a kis hátországunk is besegített, amiért hálásak is vagyunk, és mindenféle irányú és célzású és megvalósítású kampányokat hoztunk, amiket érdemes megnézni.
Kezdjük el akkor azzal, amelyik kanadai influencereket vont be, illetve ők vonták be egymást. Kanadai influencerek kitalálták, hogy a kapott ruhákat, téli ruhákat, azokat felajánlják fiatal kanadai hajléktalanoknak, hogy ne fázzanak. Tehát nem használt ruhákat, hanem valójában vadi új ruhákat kaphatnak így a kanadai hajléktalanok.
Ez egy nagyon izgalmas összefogás.
Én úgy tudom, hogy ebben a kampányban az volt a zseniális, hogy az influencerek kapnak mindenféle a terméket különböző márkáktól, hogy teszteljék őket. Tehát télen Kanadában hideg van, tehát ruhadarabokat, kabátokat, nadrágokat, meleg cuccokat. És azt találták ki, hogy bizonyos influencerek a saját címüket, ahova egyébként kapják ezeket a promóciós termékeket, amiről ők majd alkossanak véleményt, lehetőleg pozitív véleményt, a saját címüket azt módosították a különböző hajléktalan szállók címeire, ezért ezek a csomagok nem náluk, hanem a hajléktalan szállónál landoltak. És ez volt a zseniális, hogy miután ebbe pár influencer belefolyt, hogy oké, csináljuk, egyre többen és többen vették fel a ritmust, és kezdték el ugyanúgy megváltoztatni a címüket. Az, hogy feltűnt-e bárkinek, hogy milyen sok influencer lakik ugyanazon a címen, ez más kérdés, de mindenféleképpen ez egy nagyon honorálandó és szép dolog, és tök könnyű ötlet. Tehát így hogyan hackeld meg két mozdulattal az egész rendszert, és hogyan tegyél jót kvázi ingyen.
De itt csak az a kérdés merül fel, hogy igazából akkor valaki át lett verve, tehát a márkák azok át lettek verve, tehát mégsem vették át, és mégsem tesztelték ezeket a ruhákat, amiket a márkák ezért küldtek.
Ez így van, és ilyenkor a márka eldöntheti, hogy hogy reagál, hogy mekkora bunkó vagy te influencer, hogy tovább küldted vagyis hogy eltérítetted az általunk küldött ruhát egy rászorulónak, vagy azt mondod a jobb fej márka képviselőként, hogy örülünk, hogy ilyen influencerrel dolgozhatunk együtt, küldünk még egyet, hogy azért próbáld ki te is. Szerintem ez valahogy így kéne, hogy működjön. És valószínűleg így is működött. Kanadáról beszélünk.
A következő spot, amiről beszélünk, az egy Magnum spot, nem a fotóügynökség, hanem a Magnum jégkrémnek a télből nyárba vezető spotja. Ez egy fekete-fehér másfél perces film. Szerintem túl van magyarázva, a lényege annyi, hogy a télben hogyan találjuk meg a nyarat, hát együnk egy Magnumot, kb. Ezzel tudom nagyon röviden elmagyarázni ennek a reklámfilmnek a lényegét.
Azt hiszem, hogy a lényeg ez nem is ez, hanem igazából, hogy azokat a pillanatokat, amikor így már régóta nincsen napsütés, és akkor végre egyszer így rátsüt, és így eléri az arcodat, ezeket a pillanatokat idézi föl, és szerintem azért jó ez a kampány, mert tényleg a megvalósítás, maga az esztétikája a filmnek, az már művészi szintű, tehát hogy igazából lehetne fotókiállítást csinálni ennek a spotnak a különböző jeleneteiből, csak úgy egyszerűen így egy-egy képkockát így kiragadva ebből a spotból. Abszolút anti, iszonyú lassú, elég hosszú maga a spot is. De azért nem csak ennyi, tehát hogy azért mégis a 2024 van, készült egy alkalmazás, illetve egy website, ami gyakorlatilag azt mondja meg, hogy különböző téli órákban, egy nap folyamán, Londonban, illetve az Egyesült Királyságban, hol vannak olyan foltok, ahova, hogyha éppen napsütéses idő van, érdemes oda menni, és a megfelelő pillanatban rád fog sütni a nap, és úgy fogod érezni magad télen, hogy így fagyiznál egyet.
Megyünk tovább a sérült Coors logóra. Van egy sörmárka Amerikában, aminek a reklámja az az amerikai baseball meccseken is látható volt. Digitális LED fal reklámok ezek, amely LED falak közül az egyiket érte egy találat, méghozzá Shohei Ohtani baseball játékos által. Ezáltal lett a Coors logó fölött egy fekete kocka, egy pixel kocka, egy olyan méretes pixel kocka, és mit, hogy nem, a márka ahogy reagált erre, hogy 48 órán belül kiadott egy limitált kiadást, a logót módosítva ezzel a kis fekete pixel kockával. Miért nagy dobás ez szerintetek? Miért érdemes reagálni ehhez hasonló, vagy ilyen finom pillanatokra?
Hát mert felgyorsult világban élünk, és minél gyorsabban tudsz rácsapni valamilyen iszonyatosan aktuális dologra, vagy esetleg azt felfújni, akkor nagyon nagyot tudsz nyerni. És jelen helyzetben ez a Coors sör, anélkül, hogy szponzorálta volna ezt a játékost, hirtelen, mivel ő japán, hirtelen elérte azt, hogy Japánban, ahol eddig nem is forgalmazták a Coors sört, mindenki elkezdett kilincselni, vagyis csengetni, hogy nem lehet nálunk Coors sört kapni, és hoppá, most meg így folyamatosan mindenki Coors sört iszik Japánban.
Tehát, hogy azért lássuk ennek a kronológiáját, megtörténik ez, hogy a LED kijelzőn egy szegmens kimegy, a Coors logó mellett elkezd égtelenkedni egy fekete folt, ezt így látható így a meccs közvetítéseken, meg ugye megnézték azok, akik ott voltak a meccsen, és akkor egyszer csak megjelennek óriás plakátok, és megjelennek a boltokban is olyan Coors logós reklámok és olyan Coors logós sörös dobozok, amin van egy ilyen fekete folt. Vagy ismered, vagy ha nem ismered, akkor rögtön elkezdesz gondolkozni és kérdezni, hogy ez miért van így. Felidézed ezt a pillanatot, nyilván ez onnantól kezdve már egy ilyen Angels rajongói, baseball rajongói pillanattá is válik, és tényleg ez a másik része a történetnek, hogy Coors nem volt eddig Japánban, és ez a manőver, ez megágyazott a Coorsnak. Másrészt meg ezek a fekete foltos sörös dobozok, ezeknek elég nagy értéke lett az eBay-en, és így a mindenféle.
Meg azt hiszem, a LED falnak magának is.
Szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas találat, nagyon érdekes tiszteletadás, és nagyon érdekes az, hogy anélkül, hogy a játékos szponzorálná, így beállt ebbe a történetbe ez a sörmárka.
Na de az a lényeg, hogy amikor csinálnak egy új dizájnt, akkor azért arra nem kettő napod van. Így áttervezed a logót, melyik vonal hol legyen, hogy fog kinézni, stb. Rengeteg kör, rengeteg tervezés. Ehhez képest az, hogy ráraksz a Coors logó fölé egy fekete négyzetet, az nem igényel, nem tudom én, hány heti és hány körös pingpongozást, hogy fog ez majd kinézni, amikor lejön a gyártósorra. Tehát ezért is tudták ezt megcsinálni baromi gyorsan.
A Holz rádió spotja olyan helyzeteket idéz fel, olyan hétköznapi helyzeteket, amik után jól esik kicsit kifújni a levegőt, mert hogy nagyon izgulunk, vagy nagyon felránt bennünket ez a helyzet. Aggodalomtól visszatartottuk a lélegzetünket. Nagyon jó. Becsukott szemmel néztem, vagy hallgattam végig ezeket a reklámokat, és látod, néztem, ez egy freudi elszólás volt,
mert én
minden sztorit láttam. Szerintem fantasztikus.
Tényleg igen, jó. Tehát a rádióreklámokról van szó, és olyan helyzet, amikor így a gyereked ösztönösen így kifogyasztja a legdrágább dolgokat a hotel minibárból, és utána
helyzet, hogy ez mennyire a szupermarketben.
Igen, de aztán közben meg összebarátkozik a szállodaigazgató, és
az egész ajándék volt.
És az egész arról szól, hogy így nagy levegő, és akkor ki tudod fújni,
amikor lenyugszol. A legjobb az, amikor összekevered a baráti csetet a munkahelyi csettel.
Erre is csak, tehát, hogy és egyébként most itt szívogatom, meg fújogatom, biztos nagyon jól fogjátok hallani, kedves hallgatók, hogy szívogatom, fújogatom, ezt nem én találtam ki. Ez az, amit ebbe a reklámba kitaláltak, ez az, ami ebbe a reklámba az ötlet, a történet mellett, és azért is tettük be, mert hogyha egyszer van egy ilyen klasszikus, vizuálisan gyönyörű Magnum reklámunk ebbe a mai műsorba, akkor akartunk egy olyat is beletenni, ami tényleg így a
klasszikus, akusztikailag gyönyörű.
Nem is az, hanem magát a történetmesélést mutatja meg az egyik talán legklasszabb, meg legszintisztább formájába. Szintiszta történetmesélés,
És nem véletlenül indult copywriting kategóriában amúgy ez a Radio Spot sorozat. Érdemes tényleg meghallgatni őket, mert csak azért is, mert a különböző levegővételek, különböző ilyen lelkiállapotokat tükröznek, tényleg tök jól mennek előrefelé a történetek, jó a csattanó a végükön.
Bocsánat, még egy megjegyzés ez a holzhoz. Egy szó sincs arról, hogy nátvás vagy, megfásztál, nem mozdul az orrodban a cucc, föl kell lazítani, fáj a torkod. Egy szó sincs ezekben a reklámokban.
A Káni reklámverseny válogatásból az utolsó kampány jön, ez pedig a Spotify zenélő Excel táblázata. Oda kell menni, ahol a célcsoportod létezik?
Nem is a kampánynak az üzenete ez, hanem a kampánynak a logikája, ugyanis egy B2B üzleti kampányról beszélünk. Ezért is szerettem volna én ezt betenni ebbe a mai válogatásunkba, mert nagyon ritkán beszélünk itt a Rebriefben is a B2B kampányokról. Itt volt az idő, hogy beszéljünk egy olyanról, amelyik igazán jól sikerült. Oda kell menni, ahol a célcsoportod létezik, üzleti kampány, gyakorlatilag a Spotify-nak médiatervezőket kell megszólítani. A médiatervezők azok pedig a munkával töltött idejük nagy részét Excelben töltik, mindenféle táblázatokat állítanak elő, és a Spotify őket lepte meg egy különleges Excel táblával, amit úgy kaptak meg, mint hogyha kaptak volna egy média ajánlatot a Spotify-tól. És ez az Excel tábla, amikor megnyílik, akkor nem pusztán számokat mutat, meg nem azt mutatja meg, hogy különböző Spotify előfizetőket, nem előfizetőket, felhasználókat hogyan lehet elérni, és a Spotify reklámhelyei hogyan érik el a Spotify felhasználókat, hanem azt mutatja meg, hogy milyen a Spotify világa. Színes, zenés, és egy ilyen nagyon látványos videóklipszerű dolog történt.
Spotify Ads. Ez a YouTube csatorna neve, ahol meg lehet nézni egyébként.
Én azért nem olvattam el teljesen ettől a zenélő Excel táblától, vagy klip Excel táblától, mert azért ilyen Excelben készült animációkból már láthattunk párat.
Pár pillanat, és folytatjuk a Rebriefet.
Rebrief.
Folytatjuk is a Rebriefet, megyünk tovább a magyar reklámversenyekkel. Itt van velünk Tóth Dorottya, a DDB kreatív igazgatója, a Hipnózis reklámverseny zsűri tagja. Hello, Dorottya!
Hello!
És szintén Horváth Andrea, a Café Communications kreatív igazgatója, az Aranypenge reklámverseny zsűri tagja.
Sziasztok!
Köszi, hogy itt vagytok. Először voltatok-e zsűri tagok, vagy ez már nektek egy kényelmes feladat volt?
Hipnózison először zsűriztem. Én érdekes módon életemben először regionális versenyen zsűriztem egyébként, úgyhogy ez a magyar zsűrizés, ez nekem egyébként viszonylag újdonság.
Nekem is az Aranypengén ez az első volt, más típusú versenyen zsűriztem, illetve másik reklámversenyen szintén hazain zsűriztem.
Akkor adódik a kérdés, hogy jobbak voltak-e a pályázatok ezeken a versenyeken, mint amire számítottatok? Értetiteket meglepetés, vagy kb. Az volt, mint amit elképzeltetek előre?
Akkor kezdem én, úgyis a Hipnózis volt igazából előbb. Szerintem egyébként engem meglepett, hogy mennyi pályázat volt, és azt gondolom, hogy egészen nagyvonalúak voltunk, tehát egészen sok díjat kiosztottunk ahhoz képest. Volt olyan minőségű nevezés, ami meglepett.
Mondjuk, lefele vagy felfele eltérésben?
Szerintem egyébként azt érdekes látni, hogy szerintem már egyre több ügynökség készül rá egy ilyen nevezésre, nagyon profin angol nyelven összerakott késztadival, ezt mindig tök üdítő ilyet látni. És volt egy csomó olyan, ami meg egy PPT slide, ami meg nem hiszem, hogy hipnózist szoktak PPT slide-okkal nyerni, szóval, hogy mindkét irányba volt szerintem meglepetés.
És olyanba belefutottatok-e, hogy tényleg, ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon klassz case study videók készülnek el, de utána egy nézed, hogy tényleg nagyon guszta, viszont így utána egy nézed, hogy kicsit ilyen savanykás, vagy ilyen hiányos, hogy nincs mögötte tartalom, mert maga az ötlet az viszont olyan előfordult-e ez a frusztra így a zsűrizés folyamán?
Van olyan, igen, amikor a készted is sokkal jobban sikerül, mint maga az ötlet, viszont ettől függetlenül lenyűgöző, hogy mennyi energiát raknak bele, de én azt láttam a zsűrizésen, hogy azért ezeken a zsűri eléggé átlát, tehát hogy nem lehet őket megvezetni csili-villi szuperül összerakott késztedikkal, hanem tényleg a mélyére mentek annak, hogy jó, de mi is volt az ötlet, és hogy valóban annyira jó volt-e.
Én annyit tennék csak hozzá, hogy az belőle a mi zsűrinkben rendszeresen felmerült, emlékeztettük magunkat, meg a zsűri elnök is emlékeztetett minket rá, hogy nem késztadikat díjazunk, kampányokat díjazunk, ötleteket díjazunk.
Térjünk rá a Brand Purpose-re, ugyanis Cannes-ban, vagy Cannes-nal kapcsolatban, a Cannes-i reklámversenyekkel kapcsolatban erről volt szó, hogy ezt ott jobban díjazzák, szeretik, hogyha Brand Purpose tetten érhető. Nektek mi a benyomásotok, hogy idén a hazai kampányok fejlesztésekor a Brand Purpose az mennyire volt szempont, mennyire tartották fontosnak?
Én azt gondolom egyébként, hogy ez a Brand Purpose nem teljesen új keletű dolog, hiszen ez mindig is létezett, csak akkor mondjuk más volt a neve, és hát ugye jó esetben egy, akár egy termék, vagy akár egy márka az valamilyen fajta igényre, vagy valamilyen fajta hitvallás alapján jön létre, nem csak úgy magától, mondjuk egy újabb tizedikként. Úgyhogy ez szerintem nem teljesen egy új keletű dolog, az biztos, hogy az nehéz, amikor csak kommunikációval akarjuk megteremteni ezt a purpose-t, hiszen annak pont az ennek a lényege, hogy legyen valami valódi alapja annak, amiről beszélünk, legyen mögötte valamilyen cselekvés is, és hogy önmagában kommunikációval nehéz. Én sokszor érzem azt egyébként a munkákon, hogy a kommunikációval akarják ezt a purpose-t megvalósítani maguknak.
De ezt éreztétek, hogy a pályázatokba így többen kényszeresen bele akartak fűzni valamilyen brand purpose vonalat, vagy idén ez már nem volt olyan hangsúlyos, mint korábban?
Szerintem nem volt egyébként idén nagyon sok purpose-driven nevezés, de ehhez hozzátenném, hogy szerintem ilyen igazán, tisztán, klasszikusan purpose-driven márka egyébként szerintem nincs is sok itthon. Arra tökre el tudok kapcsolódni, amit a Mici mond, hogy én tökre szeretem például, hogy a Contagious egyszerűen úgy nevezi a purpose-t, hogy the organizing principle. Szóval, hogy ez tényleg nem egy új dolog, és ez nagyon sok márkának van, de olyan márka, ahol a purpose valóban az alaptevékenységhez nagyon szorosan kapcsolódik, szerintem abból kevés van, és emiatt még hogyha próbálnak is behozni dolgokat, az igazán purpose-driven munka szerintem nem volt nagyon sok.
Van-e más trend, amire így rábukkantatok, vagy így felfigyeltetek rá a zsűrizés folyamán, és érdemes ezen a ponton megemlíteni?
Hirtelen nekem most kettő dolog jut az eszembe. Az egyik, hogy de ez valójában nemzetközi trend is szerintem, hogy egyre több a nagyon erősen lokális inspirációjú munka, vagy ihletettségű munka, ami alatt azt értem, hogy lokális problémát igyekszik megoldani lokális insightok mentén, és tényleg egy ilyen kifejezetten magyar szemüvegen keresztül értelmezhető. Ez egyébként annyira van, vagy ez így annyira a feljövőben van szerintem mondjuk egy Cannes-ban is, hogy aki Cannes-ban nevez, az tudja, hogy a cultural context az mindig egy kérdés egy nevezésnél. Ez most az első kérdések közé került. Tehát, hogy tök fontos ezt megérteni. A másik, amit én például nagyon-nagyon örömmel látok, az, hogy az audio így kezd valahogy így feljönni, mert hogy egyre több tök jó audio ötletet lehet látni.
Pont beszéltünk is egy ilyen audio, egy rádió reklámról, a Holznak a Breathe Through It kampánya. Tökre érdekel, hogy szerintetek egyáltalán elgondolkodtatok-e azon, hogy miért lehet fontos az, hogy a fogyasztók, a reklámfogyasztók, azok most picit nyitottabbak az audio megoldásokra?
Egy picit igen, egy ilyen elfeledett műfaj lett a rádió az utóbbi időben, és most szerencsére újra megtalálták. Egyszerűen elfelejtettünk kísérletezni, és van, aminek tökre a rádió áll jól. Igen. Szerintem ez is egy olyan dolog, amit elfelejtettünk, mindenki nagyon ment az új típusú irányok felé, és most szerintem sokan rájöttek arra, hogy pedig a rádióban is lehet tök jó dolgokat csinálni.
Én szerintem egy kicsit a humor is ide kapcsolnám. Igen, tehát, hogy igen. Azt tök jó látni, hogy szerintem itthon még kevésbé lehet ezt látni, de én remélem, hogy ez változni fog. De külföldön már abszolút lehet látni, hogy a humor kezd visszatérni a kis eszköztárunkba, ami szerintem nagyon jó dolog, és tökre érthető, hogy ez miért most történik éppen. És a rádiónak jól áll, a rádió
miért most történik éppen?
Hát amikor minden ennyire rossz, akkor valamit muszáj.
Egyébként erről a Cannes-ról szóló epizódban is beszéltünk a humorról, most pedig térjünk át a legszubjektívebb kérdésekre, hogy mi milyen pályázatok ragadták meg a ti figyelmeteket személy szerint? Mi az, amivel titeket el lehet varázsolni, hogyha valaki szeretne nyerni egy olyan reklámversenyen, amiben ti vagytok zsűritagok?
legyen rövid. És, de tényleg tök őszintén, szóval annyit kell végignézni, hogy én 2 perc fölött nem vagyok képes igazából erre koncentrálni.
TikTok generáció.
Egyébként a nemzetköziben ez limitálva is van 2 percre. Nem véletlenül.
Igen, egyébként szerintem ezt már csomó mindenki hozza. Én örültem, amikor azt láttam, hogy valami úgy egy magyar case study, hogy felvállaltam magyar, tehát például a narrátor a magyar akcentussal rendelkezik, hogy ezeket egyszerűen csak így megjegyeztem, nem ez a szokásos behívtunk egy itt élő külföldit mondja fel, nekünk ezt a voiceovert létszi, hanem kerestek valakit, akinek van egy, akitől van az egésznek egy ilyen helyi jellege.
Én már hallottam ilyet, és nagyon sokszor sokkal jobban esik, hogy van egy akcentus. Mondjuk ezt az olasznál kifejezetten szeretem.
A magyarnál nyilván... Ezt a franciák nagyon jól csinálják.
Ja, igen,
szóval
igen,
vannak
igen,
erre ilyen nagyon híres francia késztedik, ahol már parodisztikusan akcentusos a francia narrátor.
2 kérdésünk van még. Mi volt visszatérő hiba a pályázatokban, amit így nem szerettetek, amit azt tanácsoljátok, hogy jövőre ezt senki se csinálja, mert gyakorlatilag rossz pont vagy hátrányba kerül a többiekkel szemben?
Ez ott nálunk az élő zsűrizésen előjött, és az egyik, egy másik zsűritag hozta elő, és tökre egyetértettem vele, hogy van, aki csak becopy-paste-teli így a munkákat egyik kategóriába. Egyáltalán nem gondolja végig, hogy valóban oda való, hanem egyszerűen csak meglovagolja azt, hogy valamiben nagyon erős, és ezért ugyanazzal az anyaggal, ugyanazzal a leírással berakja a többibe is. Ezt például a mi csoportunkban egyáltalán nem szerették, mert hogy úgy értékelték, hogy nem adta meg a módját a pályázásnak. Szerintem ez például egy olyan dolog, amire tökre figyelni kell, hogy választod meg a kategóriát, és hogy megnézd, hogy ez tényleg odavaló, és tényleg erőse abban. Szuper díjazott kampányok véreztek el más kategóriában, amiatt, mert hogy
nem a kategóriai igényeire válaszolt.
Igen.
Nekem az jut még eszembe, a hipnózisnál ugye nemzetközi zsűri van, tehát amikor erről a cultural backgroundról, amit itt emlegetek, arra szerintem elég fontos a case study-ban is kitérni.
Jövőre zsűrizéskor mi az egy tipp, amit viszont így kifejezetten javasoltok minden pályázónak?
Legyetek könnyedek, egyszerűek, néha akár szórakoztatóak is.
Gondoljatok arra, hogy mi, akik nézzük, vagyunk annyira okosak, mint ti.
Legyetek bátorak. Tóth Dorottya, a DDB kreatív igazgatója, és Horváth Andrea, a Café Communications kreatív igazgatója voltak velünk. Az idei aranypengéről és hipnózisról beszélgettünk. Ennyi volt már a Rebrief, találkozunk jövő héten is. Köszi Bence.
Köszönöm Viktor, köszönöm a vendégeknek.
És köszönjük a figyelmet, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.